Malakiás proféta könyvének a
harmadik fejezetéből, 13. verstől felállva hallgassuk Isten szent igéjét. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot üznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt, és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Tessék helyet foglalni, eddig olvassuk Isten szent igéjét. Kedves gyülekezet! Malakiás könyvének a szerzőjét nem ismerjük igazán. A cím, vagy a szerző nevéül használt cím, az azt jelenti, hogy követem, mármint az a személy, aki követségbe küldhető, és a szövegben több helyen elő is fordul ez, az én követem, ez és ez, vagy az én követem így és így fog cselekedni, vagy angyalom, mert a Maleaki az angyalokat is jelent. És ezért aztán többen megpróbálták megfejteni abból, hogy melyik korban íródott ez a könyv, hogy vajon ki is lehet ennek a könyvnek a szerzője. Van, aki azt mondja, hogy Esdrás. Talán Calvin is hajlik erre a gondolatra, hogy esetleg Esdrás lenne ennek a könyvnek a szerzője. Aztán van, aki azt mondja, hogy Márdokeus, talán, vagy az a bizonyos Józsua főpap, akit Zakariás könyve említ, az előző könyv, ki megtisztított ruhában áll az Úr előtt. Egy biztos, hogy nagyjából Esdrás korában született ez a könyv, immár fölépült a romjaiból az Úr háza, hosszas húzavona után, és mégsem hozott ez a kezdetben oly lelkesen várt, fogadott pillanat igazi lelki megújulás. És ezt ismerjük. Ismerjük, hogy véget ér valami nehéz időszak, az emberek nagyon várnak valami változást, százezrével mennek az utcára, mécseseket gyújtanak, zászlókat lengetnek, és aztán valahogy évek, egy-két év alatt elpárolok ez a lelkesedés. Van ennek több oka. Az egyik a vezetőkben való csalódás, és ez is jogos. Hogy aki közel van a lehetőségekhez, aki beleszólhat a törvényalkotásba, az sajnos mindig beleesik abba a kísértésbe, hogy olyan jogszabályokat alkosson, amelyek lehetővé teszik az ő egyéni gazdagodását, hatalomban való megmaradását, és ez csalódást okoz az embereknek. Mindig szeretnék, ha önzetlenek lennének vezetőik, és tényleg szolgálnák őket. De könnyebb mindig a vezetőknek a bűnét észrevenni, és nehezebb magunkba szállni, és a saját bűneink felett keseregni. Vannak bizonyára közöttünk olyanok, akik Bornemissza Péter ördögi kísírtetek című könyvét ismerik. Hát elég, hogy mondjam, vaskos mondani valója van az olvasmánynak, leleplezi benne kora nemességének, vezető elitjének a bűneit, és hát az emberek az első pillanatban, és már nehéz volt megvenni akkor egy ilyen könyvet, de nyilván felolvasták ilyen olvasó körökben, és szívesen hallgatták, mert Kipellen érezte sokszor névvel is ezeket az emberlélet magukról megfeledkezett vezetőket. Sok évvel ezelőtt, bőven a rendszerváltás előtt, az Óra utcában, talán vannak némelyek, akik hallottak erről, volt egy úgynevezett repülő egyetem, szabad egyetem, ahol engem is meghívtak, 70-es évek vége fele volt, és én olyan címen beszéltem ott egy pár estén keresztül, hogy miért nem szabadok a magyarországi szabad egyházak. És én is belefűztem néhány történetet, hallgatóság elég jó szórakozott, és utána odajött egy öreg szakállas ember, bemutatkozott, hogy ő egy nyugdíjas evangélikus lelkész, és ezt mondta nekem: tudod, öcsém, mikor Bornemissza Péter megírta az Ördögi kísértetek című könyvét, akkor az emberek csámcsogtak rajta, és boldogan hallgatták. De amikor azt mondta, hogy ti is kötélrántók az emberek vagytok, meg kell térnetek, hogy el ne vesszetek, csak a Jézus kegyelme tart meg titeket, akkor úgy kellett a hátsó ablakon elmenekülnie, mert rágyújtották a parókiát. És ez így van, szeretünk a vezetők bűnei felett borzongani is, akár ítélkezni is, ki ne ismerné a kormány szidásának a mézét, édességét, jó, elmondani, hogy mi mindent kárhoztatunk bennük, és mindig elfelejtjük, hogy ők valahogy kivetülései annak, ami egy adott nép szívében van, és ha a választó polgárok akaratából kormányoznak, akkor kicsit azt jelenítik meg, amit az emberek gondolnak. Ha ők kapzsik és lopnak, akkor az emberek is kapzsik és lopni szeretnének, ha nem így volna, leváltanák őket. Szóval ezzel szembesül Malakiás, maradjunk most a névnél, hogy hiába van mögöttünk a fogság keserűsége, tapasztalata, az új templom felépítésének az öröme, ha mondjuk Esdrás lenne ez a személy, akkor ő azt a csodálatos munkát is elvégzi, hogy lényegében fejből az egész Tórát, a Szentírás nagy részét újraírja. Nem kell meglepődni ezen, hogy ő erre képes volt, ezért a kanonizálás folyamatában, mivel hogy ő időszámításunk előtt körülbelül 400 évvel élt, hivatkoztak arra, hogy ami, és a kanonizálás időszámításunk után 100 körül volt, hogy az kerülhet be a gyűjteménybe, ami régebben, mint az elmúlt 500 év keletkezett. Tehát Esdrás még belefér, Malakiás még belefér ebbe az időszakba, mások nem, akik többnyire nem is héberül, hanem inkább görögül vagy arámul írtak. Szóval ez a nagyszerű ember, ez a tudós ember, akár Esdrás, akár egy névtelen, aki álnévként a Malakiás, a követem szót, angyalom szót választja névgyanánt, akár melyikük is a könyvnek a szerzője, azzal az örök igazsággal szembesít bennünket, hogy a szenvedés nem tesz minket jobb emberré. A megtérés tesz bennünket, a tudatos döntés tesz bennünket jobb emberré. Elménk megújulása által kell elváltoznunk, ahogy a Szent Ige egy másik helyen mondja, változatok el a ti elmétek megújulása által. Az egy belső döntés, az értelemnek a döntése, az nem egy érzelmi felbuzdulásból született, hirtelen cselekedet, ami aztán elporhad és és elszürkül a mindennapok adás vevése is, és ügyeskedései között. Mi is az, ami leginkább szemébe ötlik a könyv szerzőjének, prófétai szerzőjének. Azt mondja a harmadik rész, ennek az idézett résznek az elején, amikor elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, így kezdődik ez a szakasz, itt is ez a Malakiás névbukkan fel, elküldöm követemet. Itt az ötödik versben azt mondja, hogy ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen. Közben örömmel konstatáljuk, hogy Péternek ott van a vállán a hátizsákja, és a pénztárcád is benne. Részleges? Hát ez sajnálatos dolog. Ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és a hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek ura. 2500 évvel ezelőtt volt ez, csak és azóta sokat tanultunk ebből, és megváltozott a világ, vagy aktuális ez az ige? Időszerű hivatkozni Malakiásra, és azt mondta, hogy a romjaiból éppen csak felépült szent városba ilyesmi van, hogy nyomorgatják az idegent, és nem félik az urat, és megrövidítik a munkások bérét. Örök igazság ez? Örök tapasztalat? Nem igazság, hanem inkább keserű tapasztalat? Én az Úr meg nem változom, mondja aztán tovább üzeni Malakiáson keresztül az Úr, és ezért fog kegyelmet gyakorolni, nem mivel megérdemlik az emberek, Jeruzsálem új lakói, hanem azért, mert Isten mindig kiszámíthatóan jó és kegyelmes. Öröktől fogva való az ő jósága és szeretete. Mi félünk mindig álhatatosan jók maradni, mert azt gondoljuk, hogy ez a gyengeségnek a jele, és a csalafinta ellenfél kihasználja, mulyaságnak tekinti azt, hogy mi nem ravaszkodunk, nem csapjuk be a másikat, hanem mindig tudni lehet rólunk, nem nyúlunk ahhoz, ami nem a miénk, és leadjuk hűségesen a héven talált hátizsákot teljes tartalmával, és pénztárcát nem fosztjuk ki. Kártyádat majd ne felejtsd el Péter letiltatni, ha nem történt még meg, és akkor valamennyi megmenthető a rajta lévő pénzből. Szóval az lenne a boldog világ, ha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Kiszámítható lenne, hogy ha valami ilyesmi történik, akkor az emberek úgy fognak cselekedni, ahogy fordított esetben ezt ők is szeretnék elvárni. Ha nekik fájna, hogy meglopják őket, meg becsapják őket, akkor ezt nem kéne tenni a másik emberrel se. De most lépünk egy nagyot ide a felolvasott igénkhez, ahol az Úr megengedi magának, hogy egy kis szemrehányást tegyen, és mi most két lépésben ezt a magatartást vesszük szemügyre. Azt mondja az Úr, keményen szóltatok ellenem, ti pedig felháborodottan, sértetten kérdezitek, milyen keménységet mondtunk mi? Az volt a keménység, hogy ez volt az álláspontotok, hogy hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járjunk a seregek ura előtt. Ez a kifogásolt mondani való és magatartás hallható vélemény egyik fele. Megint azt kérdezem, hogy ez 2500 évvel ezelőtt így volt, és ma vajon nem jut eszünkbe, hogy keményen szóljunk az Úr ellen ilyen szavakkal, hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és alázatosan járunk a seregek ura előtt. A haszon. Szó, ami kiugrik ebből a kis szövegrészből. Hiába való az Isten szolgálata. Mert az Urat is leginkább csak akkor szolgálnánk szívesen, leleplez ez az ige bennünket, ha ebből valami hasznunk van. Nincs, akkor nem csináljuk. A sportolók nem nyújtanak teljes teljesítményt, ha nem fizetik meg őket. Nagyon sokszor hivatkoznak munkás emberek is arra, hogy nem fizetik meg őket, és azért teljesítenek olyan rosszul. Én hányszor, de hányszor mondtam el, hogy egy önérzetes pék, vagy cipész nem tud rossz kenyeret sütni, illetve nem veri mellé a faszöget a cipőtalpban, csak azért, mert nem kap elég pénzt. És egy ápolónő bent a kórházban nem fogja megalázni, bántalmazni a beteget, vagy nem fog trécselni a kollégáival a pultnál kint, miközben haldoklik bent valaki az ágyon, és most ezt azért mondom, mert konkrétan két esetben is ezt tapasztaltam, és nagyon meg volt sértve a kedves ápolónő, látszott az orrán, hogy az van benne, hogy ilyen keveset fizetnek neki, akkor én miért állok ide a pulthoz, pedig én csak meg akartam kérni, hogy miért van kérdezni, hogy miért van leszerelve a nővérhívó bent, és innen hallom én, hogy bent jajgat valaki, és könyörök, hogy jöjjenek, és ők miért nem mennek be. Azért nem mennek be, mert mi haszna? Nincs haszon. Nem kapnak eleget. És azt gondolják, hogy a dolog ettől függ. Valaki egyszer nagyon bölcsen azt mondta nekem, hogy azzal érdemes együtt dolgozni, aki akkor is hajlandó kitartani, ha átmenhetileg nem tudunk neki fizetést adni. Igaza van. Én magam is ismerem ezt a problémát. Saját bőrömön is. Az ügy szent és szép. Az Urat szolgálni jó. Az igazság oldalán lenni kiváltság, kitüntető helyzet. Ha esetleg kapunk érte valamit, az a ráadás. Tényleg így van. És ezt most nem azért mondom, hogy bátorítsak mindenkit, nyugodjék bele abba a méltatlanul kevés fizetésbe, amit kap, nem nyugodjék bele. Csak ettől függetlenül nem ezen múlik az, hogy mi az Úr szolgálatát értelmes dolognak tartjuk-e, és törvényeinek a megtartását fontos dolognak. Az Úr törvényeinek a megtartása az fontos dolog a börtönben is, az igazságtalan elzárás esetén is, fontos az ország megszállása idején is, fontos akkor is, ha nem tudjuk megtartani a szent helyet, és az ellenség összerombolja. Az Úr törvényeit nem csak akkor tartjuk meg, amikor annak haszna van, nem csinálunk úgy, mint valaki a rendszerváltás környékén mondta, hogy ő mostantól mindig egyházadót fizet és elismervényt kér, mert ez esetleg jól fog jönni neki bizonyos pillanatok, addig nem fizetett egyházadót, ez nem egy olyan botrányos nagy összeg, de mindig kért számlát róla, hogy ő azt eltehesse, és adott esetben lobogtathassa, mert neki megéri oda tartozni ahhoz a valláshoz, esetleg valamilyen pozíció megszerzésénél mellékelni tudja a befizetéseit, e felé megyünk most. Ha nincs haszna, akkor nem tartjuk meg az ő törvényeit, de igen, meg akarjuk tartani. És akkor is, hogyha a kevélyek hangja nagyobb, akkor is alázatosan akarunk a seregek ura előtt megjelenni, mert tudjuk, hogy övé minden hatalom, hogy a földi urak mulandók, nem őket kell az Úr helyett akceptálni, hanem az Urat akkor is, hogyha a kevélyek maguknak azokat a hódolatokat, azt a tiszteletet követelik, ami egyedül az Úrnak jár. A másik dolog, ami a kemény szóláshoz tartozik, ezen is túlmegy, mert azt mondja, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Nem csak morgunk az Úr ellen, nem csak zugolódunk amiatt, hogy miért vagyunk mi így, ha eddig megpróbáltuk az Urat követni, és elfelejtjük, hogy az a mi kiváltságunk, hogy járhattunk az ő útján, hanem beállunk, és azt mondjuk, hogy ez igen. Jézus ironikusan mondja egyik példázata után, amiben a hamis szolgáról beszél, akit leváltanak, mert herdálja urának vagyonát, és utána gyorsan, az utolsó pillanatban még megnyírbálja az adósoknak az adósságát. És azt mondja Jézus, hogy hát meg kell dicsérni ezt az embert, mert gondol nehéz napjaira, barátokat szerez azok közül, akiknek még most hivatala utolsó óráiban elenged az adósságával, és azt mondja, hogy ti is akkor szerezetek magatoknak a hamis mammonból barátokat, hadd fogadjanak be majd, esetleg akár az örökké valóságba is. Szóval micsoda beszéd ez, hogy mi magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, beállunk mögéjük, és azt mondjuk, hogy ez az, ezt kell csinálni, és azt mondjuk primitív módon, hogy de hiszen nekik van birtokuk, nekik van pénzük, ők kapnak fellépési lehetőséget, beleszólási lehetőséget, nekik fut a szekerük, akkor ezt így kell csinálni, és elpártolunk az Úrtól, aki nem biztosítja számunkra az ilyen időkben is az érvényesülésnek a lehetőségét, mert mi azt gondoljuk, hogy Istennek ez a dolga, hogy a világ bármerre fordul, mi sose essünk le. A munkanélküliség van, a hívő ember ne legyen munkanélküli, ha influenza járvány van, a hívő ember ne kapja el ezeket a bacillusokat, ha a pénz elértéktelenedik, vagy a fölvett kölcsönnek rossz következményei lesznek, akkor az én pénzem csak fialjon tovább. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ahogy a világban megy, aki a slephez tartozik, ha mi az Úr slepjébe tartozunk, vagy oda tartozónak érezzük magunkat, akkor bármi történjék a világban, rólunk gondoskodjék, a mi utunkat aszfaltozzák le, mi ne zötyögjük, mi ne érzékeljük, hogy a világban nyomorúság van. De nem erre tartogat bennünket itt az Úr. Mikor elküldte az ő fiát a világba, az úgy jött ide, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem kért külön elbánást. Nem kérte, hogy angyaluk tegyenek elé párnát, hogy meg ne üsse lábát a kőbe, hanem sérülékeny, törékeny lett emberként is, beilleszkedett közénk is, minden szenvedésünket ő is szenvedte. Vajon van-e közöttünk olyan, aki a kemény beszédből meg akar ma térni, és követni akarja ezt a mintát? Harmadsorban pedig ezt a rövid kis konzultációt hadd idézzük itt fel az igéből, Malakiás azt látja, hogy az Úr tisztelői, ezt úgy is fordíthatnánk, hogy az Isten félők összegyűlnek, és tanácskozni kezdenek, miközben az Úr ennek a megbeszélésnek egy külső csöndes szemlélője végighallgatja ezt a vitát, amiről én most az előbb beszéltem. Helyén való dolog-e az Urat szolgálni? Egyesek ezt mondják, hogy tartsunk ki az Úr mellett. Mások boldognak mondják azokat, akik kevélyek, és akik gyarapodnak, noha gazságokat követnek el. És megy a vita, az Úr pedig figyel és hallgat, és közben az ő írnok angyalai, malakiásai följegyzéseket készítenek, és beírják ebbe a könyvbe azok nevét, akik becsülik az Urat. És képviselni fogják az Úrnak ezt az üzenetét, hogy Isten nem mond le azokról se, akik a nehézségek idején átmenetileg megfeledkeznek arról, hogy az igazság útján járni, keskeny úton járni, az minden körülmények között kiváltság. Felismerni az igazságot, az öröm, szolgálni az Urat, nagy kihívás, életünk értelme, és eközben még az ember a viszonyoktól függetlenül kitart az igazság mellett, megérti és meglátja, hogy van különbség az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Olyan sokan vannak, akik ezt mintha nem vennék ma észre. Ennyi, de mennyi hívő ember próbál meg igazolást találni azokra az istentelenségekre, amelyek miatt szenvedünk. Ó, tartsunk ki az Úr törvényei mellett, az ő igazsága mellett, függetlenül attól, hogy a világ merre fordul. Isten ezekre a személyekre akarja építeni az ő templomát, az ő országát. Amen. Halljuk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt a kort, amely számunkra ajándék és feladat, függetlenül attól, hogy az ügyeink hogy alakulnak, mert mi nem azért akarunk téged tisztelni, mert mindenben megoldást találunk, előttünk a te neved akkor is szent, és a te szolgálatod akkor is ajándék, hogyha ebben a világban a gonoszsággal és a sötétséggel kell szembesülnünk. Könyörülj rajtunk, hogy gyógyuljunk meg a gonosz kemény beszédekből, amelyek a kevélyek, az istentelenek igazolását szolgálnák csak. Hadd tartsunk mi, hadd legyünk szószólói a te igazságodnak, bármilyen sötét is az a kor, amiben élünk. És a te békességed, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a szívünket és a gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A helyünket elfoglalva a 306. dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket, és az utolsó verset majd a hirdetések és az áldás után felállva énekeljük.